2023. március 21-én kedden délben a Gazda Élet kezdődik, a mezőgazdaságban dolgozók műsora itt a Marosvásárhelyi Rádióban.
Gazda Élet.
Köszöntöm Önöket, Sármási Bocskai János vagyok. Műsorunkat a Marosvásárhelyi Kobak Könyvkereskedés, a Maros-Szentgyörgyi Keleti Könyvudvar, a Csíkszeredai Pálász Akadémia Könyvkiadó, valamint a Guardian szárított zöldségek gyártója, a Jolimex Kft. Támogatja. Mai műsorunkat felvételről sugározzuk.
Gazda Élet. Föld és ember közelben, minden kedden délben a Marosvásárhelyi Rádióban.
Röviden mai műsorunk kínálatából. Idén is megszervezik az Akovita Nemzetközi Pálinka és Párlatversenyt Csíkszeredában. Bece Istvánnal, a Székely Gazda Szervezetek Egyesületének elnökével beszélgetünk.
Azt látjuk, hogy egyre több nagyon ügyes pálinka készítő van, egyre többen nekifognak, engedélyeztetik a kisüzemüket.
Hosszú távon is szeretné fenntartani vállalkozását a Fenyőkúti István Zoltán csiperkegomba termesztő. Nála jártunk mikrofonunkkal.
A fiam is, hogy végzett a 12-vel, most egyetemista, ő szeretné folytatni, és valamit kellene, hogy bővítsünk, ha lesz rá lehetőségünk.
Majd a március közepén esedékes növényvédelmi munkálatokra emlékeztetünk, a gazdaszonyoknak és a konyhában otthonosan mozgó férfiaknak hasznos tanácsokkal szolgálunk. Sokan ismerik a fürtojás jótékony hatását és használják a belőle készült termékeket. Gergely Zsolt, Csíkszent Imrei fürtenyésztőt kérdezzük.
Szeretik a laskákat, amit fürtojásból készítek, fürtojást is szeretik az emberek. Azért érződik az a megvonottság, de hát nem adjuk fel.
Újból kapható Ferencesek főztje címmel az 1690-es években a csíksomlyói Ferencesek által összeállított szakácskönyv felújított kiadása. Szőcs előtt csíkcsomortáni mesterszakács avat be a részletekbe.
Külföldi turisták egyértelműen keresik ezeket a éttermeket, ahol valamilyen szinten a helyi és ismeretlen ételeket fedezhetnek fel, úgyhogy gasztronómia szempontjából egy hatalmas nagy potenciál ez a könyv, vagy az a könyvben szereplő tudás, ami oda le van írva.
Kedves hallgatóink, ezt kínáljuk mára, ha tehetik, rádiózzanak velünk!
Műsorunkat a 92,3, a 96 és a 106,8 MHz mellett a középhullámú adókon és interneten is követhetik a marosvásárhelyiradio.ro címen.
Bánatos annak az élete, kinek nincsen párja, az még azt a ragyogó eget is leborultnak látja. Másnak 5-6 szeretője is van, őt még egy se várja. Boldogtalan annak az élete, kinek nincsen párja. Jaj, de szép is annak ez a világ, akinek van párja, az még azt a bevorölteget is a gyógónak látja. Nékem 5-6 és 8 szeretőm is van, hogy sose legyek árva, de hogy ebből egyet is megcsaljam, nálam ki van zárva. Nékem 5-6 és 8 szeretőm is van, hogy sose legyek árva, de hogy ebből egyet is megcsaljam, nálam ki van zárva. Nékem 5-6 és 8 szeretőm is van, hogy sose legyek árva, de hogy ebből egyet is megcsaljak, nálam ki van zárva. Nékem 5-6 és 8 szeretőm is van, hogy sose legyek árva, de hogy ebből egyet is megcsalja, higgyék el, hogy ki van zárva.
Bece István, a Székelygazdaszövetség Egyesületének elnöke.
Idén is megszervezésre kerül az Akovita pálinka és párlat verseny. Mikortól küldhetik a mintákat?
Május 2-ától június 9-ig lehet küldeni a mintákat. Az elmúlt két év sikerein felbizdulva, illetve hát a termelők elvárásai az igazodva, ismételten meg szeretnénk szervezni a versenyt. Bízunk benne, hogy minimum olyan érdeklődésnek fog örvendeni, és bízunk benne, hogy még komolyabb szakmai megalapozottságot tudjuk megszervezni az Akovitát.
Nagyon sok minta érkezett az első két évben, és bizonyára nagyon sok bírálóra is szükség van. Bővíteni tudták-e a bíráló csapatot?
Az Akovita Nemzetközi Pálat és Pálinka versenynél arra törekedtünk, hogy a különböző iskolák, meg különböző rendszerek bíráit mindenkit fogadunk szívesen, tehát nem szeretnénk senkit kizárni. Szakmailag van egy nagyon komoly elvárás, illetve tudjon idejönni, és komolyan vegye az egészet. Egy pálinka versenynél nagyon fontos az, hogy mennyi minta jön, milyen minták jönnek, de legalább annyira fontos, hogy egy komoly szakmaiság legyen mögötte, és bízom benne, hogy akkor ezt ilyen szinten meg tudjuk tenni.
Az idén nagyobb területről várják a mintákat?
Gyakorlatilag a Kárpát-medencében gondolkodunk, és mindenhol ott vannak a partnerek. Már ugye ilyen gyűjtőpontokat hozunk létre, hogy ne kelljen egyenként elküldeni a mintákat. Így a délvidéken, felvidéken, Magyarországon több helyt, illetve Parciumban, tehát számítunk minden partnernek a segítségére, és bízom benne, hogy sikeres lesz a verseny.
Már érződik az első két versenynek a hatása, jobb páratok készülnek?
Azt látjuk, hogy egyre több nagyon ügyes pálinka készítő van, egyre többen nekifognak, engedélyeztetik a kisüzemüket, arra büszkék leginkább, amit a saját gyümölcsből tudtak előállítani, és mi is erre buzdítjuk a termelőket, hogy minél inkább fogjanak neki.
Szoktam hallani a borversenyeken, hogy van guggolós bor is, gondolom, hogy van guggolós pálinka is?
Az igazság, hogy az elmúlt időszakban nagyon sok kellemetlen termékkel találkoztunk, de hát egyre kevesebb, tehát nagyon jó fejlődnek a termelők. Persze most is lehet az, hogy egy profi termelő el tud rontani tételeket, de azt már nem is hozzák ide. Kevés van, amelyik nem kap díjat, még mindig van azért több száz tétel, de ahhoz képest, amennyit beszoktak nevezni, ahhoz képest kevesebb, amit ki kell szórni. És az, hogy most aranya vagy bronz vagy champion, persze nem mindegy, de az már értékelhető és értékes pálinka. Gyakorlatilag az van, hogy minden termelőnek, minden gazdának a saját pálinkája a legjobb. Emlékszik, ahogy kínlódott vele, ahogy összegyűjtötte, kiválogatta, milyen gondosan az ő tudása szerint elkészítette, neki egyedi és neki a legjobb, a legértékesebb. Ezt mi így fogjuk fel. Természetesen azért kell egy objektív bírálat, és ebben próbálunk úgy partnerek lenni.
Bece Istvánt, a Székelygazdaszervezetek Egyesületének elnökét kérdeztük, most Bencédi Piroska énekel.
István Zoltán vagyok, Fenyőkútról, gombatermesztő.
Régóta foglalkoznak gombatermesztése?
Már nagyon rég, 97-ben kezdtem. Magyarországon dolgoztam gombatermesztésben, megtetszett, és akkor kezdtem utána érdeklődni, hogy miből is áll. Csináltuk ott a komposztot, és akkor mondták, hogy lótrágya, szolma, csirketrágya, gipsz, víz, még aztán vannak ilyen-olyan hozzávalók, amiket nem ismerek. Akkor gondoltam, hogy ez is nálunk is megvan. És akkor gondoltam, meg kellene próbálni. Attól-tól fele úgy végeztem a munkámat, mintha iskolában lettem volna tulajdonképpen. 94-be kerültem ki, 97-be hazajöttem, nekifogtam. De mondjuk a csipérkének nem mertem nekifogni akkor, mert a komposztkészítésben nem dolgoztam. Laskagombát csináltam előbb, de azt nem tudtam eladni. Az megtermett jó, de nem tudtam eladni. És akkor tönkre mentem, visszamentem még Magyarországra, akkor máró feleségemmel. Még egy évet dolgoztunk, és utána csak hazajöttünk, akkor nekifogtunk a csipérkének, de hát nem ment az olyan simán azért. Nem tudtuk megcsinálni a komposztot.
Most is kell venni a komposztot? Vagy most már elő tudja állítani?
Mindent mi csinálunk, csak csirát veszünk.
Mennyivel nehezebb a technológiája a csipelke termesztésnek, mint a laska gombának?
Sokkal nehezebb, sokkal munkásabb, sokkal nehezebb. Egy hónap komposztkészítés idő van, ahol a laska gombának egy hónapra már gomba van.
Hol lehet értékesíteni?
Nagyobb részt Korondon, Parajdon, legmesszébb udvarhelyig jártam, azon túl nem értékesítettem sose.
Megvannak már a törzsvásárlók, vagy mindig kell a piacot keresni?
Nagyjából megvannak.
Hány helyiségben termeszti a gombát?
4 helyiségben termesztem.
Egyszerre mennyi terem? Mert azt szokták mondani, hogy úgy terem, mint a gomba. Tehát a gomba, amikor elkezd teremni, akkor nagyon sűrűn kell begyűjteni?
Amikor elkezd teremni, akkor körülbelül 3 nap alatt megy le az első hullám, akkor van egy 8-10 napos pihenő, megint van egy valamilyen második hullám, az már gyengébb, akkor megint van egy pihenő, már utána a harmadik hullám már nem igen lesz nekünk, de úgy közbe-közbe van így, mint ott van.
Milyen körülményeket kell biztosítani a gombának? Mert szigetelt termesztő fóliába vagyunk.
Kell biztosítani a páratartalmat, a hőmérsékletet. Fény nem kell a csipelke gombának, hanem a levegőnek a keveréke. Nem tiszta a széndioxidos levegő, hanem friss levegő is, meg benti levegő is.
Én látok kisebb, meg nagyobb gombákat. Mi az, aminek nagyobb a keresletet? Megvan, hogy mire, milyen gombát ajánlanak?
Inkább ott a nagy gombára van kereslet. 20 év után most jöttem rá a tavaszon, hogy hogyan kell a nagyobb gombát megtermeszteni. Idáig nem tudtam. Ott, ahol Magyarországon dolgoztam, ott exportgombát, azt az apró gombát termesztettük. Nem tudtam megcsinálni. Most a tavaszon jöttem rá, hogy körülbelül hogy kell a nagy gombát megtermeszteni.
És hogy kell?
A takaróföldnek másabb összetételek kell, hogy legyen. Több friss levegő kell ahhoz, hogy nagyobb legyen. Vannak még ilyen olyan dolgok.
Akkor azt jelenti, hogy minden nap tanul valamit itt gombatermesztés közben?
Igen, minden nap tanulok valamit, de még mindig nem tudok eleget. Ez őszinteség.
És sosem értettem, hogy a kicsitől miért tiltoznak, mert ugyanezt mondják a paradicsomtermesztők és a burgonyatermesztők is, hogy mindenkinek a nagy kell. A kicsibe szerintem több a tápanyag is, nem?
A kicsi gombát azt mondják, hogy nehezebb megpucolni, habár ezt nem kell megpucolni, mert ez nincsen meglocsolva egyáltalán semmivel, nem kell meghántani. Több a munkája, azt mondták, meg kisütni a nagyobb gomba kellene. Általában az emberek kisütni kérnék.
Na jó, de hogyha felvágjuk egy ételbe, akkor azért jobban néz ki a szép kicsi szelet.
Igen, de az emberek inkább a nagyobbat igénylik.
Bővítésben gondolkodik, vagy ez éppen elég a család erejének?
Mi gondolkodunk most. A fiam is, hogy végzett a 12-vel, most egyetemista, ő szeretné folytatni, és valamit kellene, hogy bővítsünk, ha lesz rá lehetőségünk.
Amit én látok, ez minden önerőből jött létre, vagy pályázott is?
Önerőből.
Emellett még lehet-e valami mással is foglalkozni, vagy amikor ide kell állni, akkor ide kell állni?
Ide kell állni, akkor ide kell állni. Kell foglalkoznunk emellett, mert mezőgazdasági munkát meg kell csináljuk, de amikor itt munka van, akkor ez az első.
Elhangzott interjúnk István Zoltán fenyőkuti csipergegomba termesztővel készült. Egyre többen ismerik a fürtojás jótékony hatását, és használják a belőle készült termékeket. Ferencesek receptjeit tartalmazza a nemrég megjelent nagy sikerű szakácskönyv. Hamarosan erről hallhatnak, maradjanak rádió közelben.
A Marosvásárhelyi Rádióban a Gazda Élet című műsorunkat hallgatják Sármási Bocskai Jánossal.
Bajos egy már nára feküdni, ami egymást nem jó szívből szereti, szereti. A már hálat nézze,
Agyagás Ilona énekelt, a következő percekben néhány március közepén esedékes növényvédelmi munkálatra hívjuk fel hallgatóink figyelmét.
Integrált növényvédelem.
Az őszi barack esetében pirosbimbos állapotban a tafrinás levélfodrosodás, a stigminás levéllyukacsosodás ellen szükséges permeteznünk. Most kell megkezdenünk a barackmoly és a lisztharmat leküzdésére irányuló védekezéseket is. A barackmoly hernyói elhagyták telelőhelyeiket, ilyenkor a hajtórügyeket és a kishajtásokat károsítják. Az ellenük való védekezés egyúttal a kisvörös rügymoly, a nagyvörös rügymoly ellen is hatásos. A károsítók elleni kombinált védekezésre kontakthatású szerves gombaölőszert, lisztharmat elleni készítményt, vagy olyan kontakt és felszívódó hatású gombaölőszert alkalmazzunk, amely lisztharmat ellen is hatásos. A levéltetvek ellen ilyenkor a kontakthatású rovarölőszerek is hatásosak, mert még szabadon élnek, nem alakították ki a fajukra jellemző kárképet. A cseresznye és a megyfán rügyfakadást követően fehérbimbos állapotig legfontosabb feladatunk a blumeriellás levélfoltosság, a stigminás levéllyukacsosodás és a medgyen a monilinia elleni védekezés. Mindhárom korokozó, ivartalan szaporító képleteivel a konidiumokkal fertőz. A monilinia konidiumai erre az időszakra válnak fertőzőképessé és csapadékos, párás, meleg időben gyors virágpusztítás előidézői lehetnek. A permetezésre, a perzselés veszélyeinek elkerülésére már csak szerves kontaktható anyagú készítményt használjunk, vagy a felszívódó hatású készítmények közül válasszunk, amely valamennyi előforduló korokozó ellen hatásos. Most károsítják a sodrómólyok és az araszoló hernyók a kis hajtásvégeket, a fiatal leveleket. Ha a hajtásvégeken már láthatók a levéltetvek fekete színű, hangyák által sűrűn látogatott telepei, diazinon hatóanyagú rovarölő szerrel permetezzünk a kártevők ellen. A szilvafákon rügyfakadás kezdetén, ha az előző védekezéseket végrehajtottuk, nem kell permeteznünk. Ellenkező esetben a stigminás levéllyukacsosodás folyamatos konidium képzése miatt rézoxiklorid vagy kombinált hatóanyagú szerrel, ha az áttelelő takácsatka tojások tömegét észleljük, a lárvák kelése előtt fejlődésgátló készítménnyel védekezzünk.
Integrált növényvédelem.
Most viszont a gazdasszonyok és a konyhában otthonosan mozgó férfiak figyelmébe ajánlunk néhány jó tanácsot. Nem ég le a tejbegríz, ha főzés előtt egy kis vizet töltünk az edénybe. Nem szárad meg a sült burgonya, ha nem sózzuk meg közvetlen sütés után. A tojás főzővizébe pár csepp ecetet tegyünk, így, ha felreped a tojás, nem folyik ki. Ha valamilyen étel megfogja az edényt, áztassuk be citromos vízzel pár órára, szépen leoldja az elszíneződést. Az ecet a konyhában nem csak ételkészítéshez jó, remek fertőtlenítő. A műanyag edények színének visszaadója, de bármilyen folyékony mosogatószerhez adva, csillogó edényeket varázsolhatunk vele.
Oh!
Gárgás Zsolt vagyok, a Csíkszent Imrei fürtenyésztő.
Mennyire ismerik most a fürtojást és a tojásból készült termékeket?
Úgy mondjam, hogy kezdték ismerni most már. Szeretik a laskákat, amit fürtojásból készítek. Fürtojást is szeretik az emberek. Azért érződik ez a megvonottság, most már ez a szükség, vagy hogy mondjam, arra felé fordult a világ. De hát nem adjuk fel.
Én azt tapasztalom, hogy akármilyen világ van, aki egészségesen szeretne élni, vagy tényleg minőségi terméket akar fogyasztani, akkor az valahogy kibőjtöli. Nincs egy ilyen érzése, vagy nem tapasztalja ezt vásárokon, vagy visszajelzésekből?
De igen, vannak azok a személyek, akik kitartnak mellette, viszont veszítettem vásárlókot, nem a minőség miatt, hanem a változó világ miatt.
A kezdetek óta bővült a kínálata? Most sokkal több termékkel van a piacon?
Elsődleges a fürtojás, akkor van a rétes lisztből készült laskák, vannak a tétás laskáim, amik újabbak, a rozslisztel készült, a rózskukoricaliszt és a rizslisztel készült laskák.
Itt most egy ideje van ez a fiságmenti góbé piac, az mennyire ismertette meg a vásárlókkal a termékeket?
Hát úgy látom, hogy igen. Ahhoz, hogy falun vagyunk, azért az emberek csak kedvelik ezeket a termékeket.
Most sokkal több a fűrj otthon?
Nem nagyon szaporítottam följebb a létszámot. Persze a szaporítás az mindig megy, mert az idősebbeket levágjuk, a fiatalokkal pótoljuk. Nem több a létszám, viszont állandó, és még szeretném, hogyha így maradna, vagy fölfele, ha tudnék kívánni.
Gergely Zsolt, csíkszentimrei fürtenyésztő válaszolt kérdéseinkre. Most Kién Ilka énekel.
Cselőd vagyok, Csíkszeredából szakácsként dolgozom.
Készült egy érdekes kiadvány, egy réginek a felturbozott változata.
Igen, 330 évvel ezelőtt csíksomlyói ferences kolostorban a szerzetesek írtak egy szakácskönyvet. Akkoriban már léteztek szakácskönyvek, de azok nagyrészt arisztokráciai körökből származtak, és ki lett adva ez a könyv, és ezt a könyvet alkottuk mi újra, képekkel, illusztrációkkal és hasonlókkal.
Ezt a könyvet Misztót falusi Kismiklósnak tulajdonították. Miért vajon?
Valószínű a történelmi kutatások alapján az történt, hogy megírták a ferencesek ezt a könyvet. Egy nyomdász igazából kiadta, és nem tüntette fel, hogy ki a szerzője, ki írta ezt a könyvet. Nagyon sokáig ezen a néven futott, hogy Misztót falusi adta ki ezt a könyvet. Ezt a kis bakit, úgymond, ha fogalmaztatok így, ezt Salinoi, mint magyarországi történész kutatta fel, hiszen ő tudta azt, hogy Misztót falusi egy nyomdász, ő nem író volt, nem foglalkozott ilyesmivel, és nagyon sok kutatás után kapott egy példányt alapvetően, amelyiken írta, hogy Csíksomlyón iratott 1693-ban. De nagyon sok szertágazó kutatás során fel tudta fedezni, és utána tudott járni annak, hogy ez igazából Csíksomlyón iratott ez a könyv. És ettől van egy különösen érdekes beütés annak, hogy ezt szerzetesek írták, és nem pedig az arisztokrácia konyhájáról kikerült könyv.
Arra fény derült, hogy a ferencesek milyen recepteket tettek be ebbe a könyvbe, és azt miért? Hogy akkor mindenki azokat az étkeket készítette Csíksomlyón és környékén?
De első olvasatra alapvetően egyértelművé vált számomra, hogy is. Arra gondolok, hogy a része a környező falvakból alapvetően lett gyűjtve, de nagyon erősen érződik rajta például az olasz hatás, vagy a mediterrán konyha is. Nagyon sok olyan recept van benne, amiben szerepel például füge, vagy mandula, ami egyértelműen, hogy nem a helyi konyhát tükrözi. Véleményem szerint ezek a receptek úgy kerültek be, hogy a ferencesek elzarándokoltak más kegyhelyekre is, Rómába, Krakkóba, vagy Medjugorjeba, vagy olyan helyekre, ahol baráti viszonyok voltak, és onnan elhoztak új recepteket, az ottani recepteket, valamit főztek, valamit ettek, és akkor annak elkérték a receptjét, és azok is belekerültek a könyvbe. Viszont ugye a ferenceseknél tudni kellett, hogy ott nem volt szakács, hanem mindig megvolt mindegyik ferencesnek, hogy melyik napon főz, és ők kellett főzzön. Persze a ferencesek nem biztos, hogy tudtak főzni, és véleményem szerint valószínűleg az történhetett, hogy otthon az édesanyját megkérdezte, hogy édesanyám, mondjál már nekem néhány receptet, hogy hogy kell ezt vagy azt csinálni, mert kell főzzek a kolostorba, és nem tudom, hogy mit. És valószínűleg a szüleiktől hoztak be recepteket, és azokat is leírták, és akkor azok is bekerültek. Most voltak receptek, amik nemzetközi szintéről kerültek be a könyvbe, és csak ott esetleg egyszer megfőzték, de a helyi közösség nem főzte, de többségében olyan receptekről van szó, amelyeket a helyi közösség főzött egyébként, és azokat a ferencesek bevitték a konyhájukba.
Ez a régi könyv hány receptet tartalmaz?
Ez a régi könyv 220-230 receptet tartalmaz, amiből nekünk 55-öt sikerült lefőzni. Kiválogattuk azokat a recepteket, amely mai szemmel valamilyen szinten érthetők, gondolok itt a kolozsvári káposztára, vagy a káposztali levesre, de vannak olyan receptek, amiben mandula, füge, szerecsendióvirág és sáfrángyömbér, ilyen is, kicsit egzotikusabb receptek, vagy vannak hagyományosabb, ha lehet így fogalmazni. Viszont még van körülbelül 170 recept, amiből szeretnénk még egy második kötetet is készíteni. Valószínű, hogy abban 70-80 receptet bele tudunk sűríteni, viszont vannak olyan receptek, amiket nem érdemes lefőzni. Például van egy ilyen recept, hogy vízbe tegyünk sót, forraljuk fel, és aprítsuk bele pirított kenyeret. Aki sanyargatni akarja magát, az ezt is eheti. Most ilyen bőtös napokra volt ez a leves kitalálva. Egyébként a felépítésében az nagyon érdekes, hogy ferences könyvről van szó, nagyon erős a vallási behatás, és a receptek többsége, nem sokkal, de több mint fele, az bőtös ételben, és nem szerepel benne hús.
Annak idején az alapanyagok mennyivel voltak másabbak, mint ma? Ma le tudok én úgy főzni egy pár száz évvel ezelőtti receptet, hogy nagyjából hasonló legyen az ízvilág?
Egyértelműen több étteremben is most már szerepelnek receptek ebből a könyvből. Én ragaszkodtam hozzá, hogy ugyanazzal a technológiával, ugyanból az alapanyagokból készüljenek, vagyis hogyha valaki megkóstolja azt az ételt, hát nagyjából legyen egy időutazás és repüljön vissza 330 évet. Nem nyúltunk bele a receptekbe, a technológiákat sem másítottuk meg, ugyanúgy betartottuk ezeket a technológiákat. Most az alapanyagok szintjén azt tudni kell, hogy voltak olyan alapanyagok, amelyek itt helyben egyértelműen a környéken megtermettek, és voltak azok az alapanyagok, amiket kívülről hoztak, vagy be kellett hozni. Ilyen volt a sáfrány, a gyömbér, a mandula, a füge, de ugyanakkor, mint mai napig is, vagy hogy a fűszerkereskedés valamilyen szinten működött, és elég jól működött, és ezeket az alapanyagokat be tudták hozni, és ezt tudták használni. Viszont a tömegen, vagyis a nagy tömeg, amit használtak, az helyben előállítható volt, az viszont egyértelműen kiderült a könyvből elég hamar, hogy azok az alapanyagok, amelyek az amerikai kontinensről származnak, azok nem szerepelnek, vagy nincsen benne paprika, krumpli, kukorica és hasonlók. Na most már az alapanyag használatának van egy gyönyörű szép története, ezt Salinoémi mesélte el nekem egy alkalommal, hogy azokat az alapanyagokat részesítették előnybe, amelyek közel álltak Istenhez. És ezért van az, hogy a leggyakrabban előforduló alapanyagok azok a szárnyasok, ugye azok fennszállnak az égen, az alma, a körten, a marha meg a juh, a berbécs, azok is fenn a hegyen legelnek. Egyáltalán nincs benne, vagy nagyon kevés van benne a gyökérzöldségből, ami a föld alatt nő. Ugye a krumplit az egyértelműen kizáró, azt még nem ismerték, de sárgarépával csak egyszer találkoztam. Céklával egyáltalán nem találkoztam. Talán egy receptben van említés róla, de nem használják. Hagyma van nagyon sok, petrezselyem gyökér van, amit nagyon sokat használnak, de zellerrel egyáltalán nem találkoztam. Bogyós növényekből is van a szőlő, van a mazsolát, a szőlőnek a aszalt változatát használják, és van ribizli, még hasonlók. Alapvetően a fűszerezése is a gyömbértől és a szerecsemvirágtól, meg a sáfránytól eltekintve van benne tárkony, kapor és kömény is. Ezeket használták, egyértelműen azokat, ami a környezetükben megtermett. Gabonákat is használták, a búzát, meg a köles, és a rozs előfordul, meg van még a hajdina.
Legtöbb receptben nincsenek adagok. Hogy lehet így megfőzni? Vagy mindenki a saját családjára mérte ezeket a recepteket annak idején?
Nekünk is az első olvasatban nagyon furcsa volt az, hogy nincsenek adagok, mert mi is hozzá vagyunk szokva ehhez, hogyha vásárolunk egy szakácskönyvet, akkor abban gramra leosztva megvannak az adagok, de ha visszagondolunk, hogyha mondjuk nagyanyáink receptes füzetjét elévettük, akkor abban már voltak adagok, viszont nem gramokra voltak leosztva, hiszen akkor a mérlegnek az elterjedése nem volt annyira népszerű, mint most, ugye most már mikromérlegek vannak, elektromos mérlegek vannak, akkor régen a mérleg az egy érték volt, elég nagy helyet is foglalt, és akárki nem engedhette meg magának, hogy mérleget használni, viszont használtak ilyet, hogy egy marékkal, egy evőkanállal, egy csuporral, vagy hasonlók. Viszont itt még az sincs benne, viszont nagyon gyorsan kiderült számunkra, hogy aki tud főzni, az egy ilyen leírásból alapvetően tud következtetni arra, hogy mi jár bele, és milyen mennyiségben. Mondok egy példát, ha valaki húslevest akar főzni, és nagyjából megvannak adva a receptek, hogy mi jár bele, de nincsenek hozzá adagok, az nagyjából tudja, hogy mennyi hús kell hozzá, mennyi zöldség, mennyi zsiradék és mennyi vízzel kell feltölteni, hogy az egy ízletes húsleves legyen. Vagy egy másik példa, valaki tojásrántottát készít, az nem fogja lemérni, hogy hány deci olaj kell bele, érzésből beletölti, tudja, hogy 3 tojás egy főre az elég, ha akar kicsi szalonnát vagy kolbászt tenni hozzá, vagy sajtot, nagy isten, akkor érzésre tudja, hogy körülbelül ennyit teszek, és akkor ez jó lesz. Persze egyik háznál így csinálják, a másik háznál úgy csinálják, de ettől szép a történet, hogy egyik házba tőtellékes káposzta ilyen, a másik házba olyan. Lényeg az, hogy mind a két hely finom. És alapvetően ez volt a lényeg az, hogy a mérlegek egyrészt a hiánya, meg a másik az, hogy értelmetlen volt, hogy ilyen gramokra leosztva határozzák meg a recepteket, mert mindenkinek egyértelmű volt az, hogy tud főzni. Senki nem járt étteremben, meg hasonlók, mindenki otthon főzött, és ezeket a főzés tudományát mindenki ismerte.
Ebben az új kiadványban van történeti rész is, és vannak a receptek is. A recepteket mi alapján választották ki, hogy látványos is legyen, mivel most képekkel is illusztrálják? Olyan receptet kellett kiválasztani, ami jól is mutat, nem csak ízletes?
Egyébként igen, amikor olvastuk, többen voltunk benne, Gál Timé, a Kölcsöngyírt kovásznak és a Malomfogannak a tulajdonosa is főzött benne recepteket, meg Cseh Levente is, aki egy nagyon jó barátom is, nagyon sokat segített ezekbe a receptekbe, de alapvetően azokat válogattuk ki, amelyek a mai gasztronómiában is ismertek, ugye volt a lucskos káposztának az elődje, kolozsvári káposzta elődje, ami számunkra is ismert volt. Viszont akartunk kiválogatni olyan recepteket, ami kicsit mondhatnám így, hogy megbotránkoztató, vagy teljesen eltér a mai ízlésvilágtól, ezért volt egy olyan recept például, ahol marha tüdőből kellett készíteni egy ravioli-szerűséget, egy töltött tésztát, viszont annyira más volt az ízvilága, hogy az én gyomrom se tudta befogadni, vagy hogy azokon a recepteken valószínűleg picit kell dolgozni, mert teljesen más ízvilág, és már a mai gyomornak picit idegen. Volt néhány olyan recept, amit sajnos nem tudtunk az időszüke miatt jó kifejleszteni, valószínűleg több munkával ezeket a recepteket is fel lehet dolgozni, viszont az volt a lényeg, hogy látványban is, meg ízvilágban is azért ismerhető, felismerhető legyen, ne legyen túl elvetemült. Ezeket a szempontokat vettük figyelembe.
Kiknek szánják ezt a kiadványt?
Mondhatnám azt, hogy mindenkinek. Egy nagyon jó újságíró barátom azt mondta, hogy minden székelyföldi konyhában a Kölcsönkért kovász mellett ott kéne legyen ez a könyv is. Ez a könyv a székelyföldi gasztronómiának az alapja tud lenni, ami valamilyen szinten az identitásunkat tükrözi, hogy mit tettek. A kultúránk nagyon erős része az, hogy mit eszik otthon az ember, vagy egyáltalán mi kerül az asztalra, és ez a ferences könyv nagyon-nagyon szépen tükrözi azt, hogy mit evett a nép. Nagyon sok könyvet olvastam én, ilyen régi szakácskönyvet, de alapvetően szinten mindegyikbe az volt leírva, hogy mit evett az arisztokrácia, és az nem tükrözte az, hogy mit evett a nép. Ez az egyetlen olyan könyv, amiben benne van az, hogy miből fejlődhetett ki a mai gasztronómia, mik voltak az alapok, és ezért gondolom azt, hogy ez a könyv azon felül, hogy nagyon izgalmas, nagyon látványos és tényleg egy szépen megalkotott könyv, azon felül a mi kultúránknak egy olyan szerves része, amire mi büszkékkel legyünk, és kell támogassuk ezeket az értékeket, hogy ne vesszenek el.
Ma, amikor változnak a trendek, tehát tücsköd bogarat etetnének meg velünk, ez mennyire illik a képbe, tehát mennyire tudnak trendik lenni egy ilyen kiadvánnyal?
Alapvetően nem változott az alapanyagok szintjén is, ugye, hogy bekerültek azok az alapanyagok, amik igazából távolról érkeznek ide, egzotikusok, vagy azok az alapanyagok, amelyek Dél-Amerikából és amerikai kontinensről kerültek ide, minden felismerhető. Ami alapvetően változott egy picit a mai főzésben, az a technológia. Manapság egy csomó olyan eszközünk van, amivel az ételnek az állagát meg tudjuk változtatni. Viszont ha megnézzük ezt a könyvet, hogy milyen technológiát használtak akkor, rájövünk arra, hogy ugyanazokat a technológiákat mai napig használjuk. A sűrítések, a rántás, a pépesítés egyébként az is benne mondja, hogy hogyan pépesítettek. Viszont nagyon érdekes, hogy az akkori pépesítési technológia és a mai pépesítési technológia között van egy különbség. Csak mondok egy példát, van egy desszert, ami egy alma pépet kell berántani, cserántottának hívják, tojás jár bele, meg tejföl, és be kell sütni, viszont kipróbáltuk úgy, hogy szitán, ahogy a recept mondja, ugyanakkor nem volt még botmixer, szitán áttörni, és akkor lett egy állaga az alma pépnek, de kipróbáltuk úgy, hogy nagy mennyiségbe kellett csinálni, és nem akartuk áttörni szitán, botturmixer összepépesítettük, és a végeredmény teljesen más lett. Ezeket a technológiákat érdemes betartani, beszerezni azokat az eszközöket, amikkel őt főztek, hiszen nem kell hozzá áram meg hasonlók, és nagyon fontos, hogy voltak olyan technológiák, például a kenyérrel való sűrítés, ami eltűnt a konyhákról, viszont most kipróbáltuk, és nagyon jól működnek, és nagyon jó ízvilágot teremtenek az ételnek, ezért úgy is hagytuk, és próbáljuk, hogy ezek a technológiák, ha már el is tűntek valamilyen szinten, de még megvannak a könyvbe, akkor visszavezessük a konyhába. És például van egy leves, ami pirított kenyérrel van sűrítve, nagyon jó ízvilágot ad a levesnek, és ezt a leves például a Csíkszereda egyik éttermében meg lehet találni, és mindenki nagyon kíváncsian kóstolgatja ezt az ételt, hogy mit ad hozzá ez a régi technológia, alapvetően mi most felújítottunk, de alapvetően minden olyan kis apróság, ami abban benne van, abban a könyvben, technológia szintjén, azt nagyjából 90%-ban használjuk ma is.
Elterjedhet ez az ízvilág, amit most megjelenítenek ebben a könyvben?
Részben létezik. Mondok egy példát, a kolozsvári káposzta hasonlóan készül, mint akkor. Most sertés hússal készítik, legtöbb helyen meg tesznek hozzá rizset, ottan tyúkkal van készítve, és káposztát még a rizs nem létezik. Vagy a káposztaleves, ha savanyú káposztaleves, tyúkkal készül, tormával, és alapvetően nincsen mellette semmilyen zöldség, vagy önmagában egy ilyen tyúkhúsleves, ami be van savanyítva egy kis savanyított káposztalével. Alapvetően ezek a receptek nem ismeretlenek számunkra, egy picit más az ízvilága, de felismerhetőek, és én bízom abban, hogy nagyon sok étterem felismeri, főleg székelyföldi étterem felismeri annak a lehetőségét, hogy ez egy turisztikai látványosság lehet, így zárójelben mondva. Ugye a gasztroturizmus az nyugati világban ez egy nagy szelete, úgymond a turizmusnak, és az emberek szeretik a hasukat, szeretnek új dolgokat felfedezni, és főleg akkor szeretik, hogyha az nagyon helyi specialitás, és a külföldi turisták egyértelműen keresik ezeket a éttermeket, ahol valamilyen szinten a helyi és ismeretlen ételeket fedezhetnek fel, úgyhogy gasztronómia szempontjából egy hatalmas nagy potenciál ez a könyv, vagy az a könyvben szereplő tudás, ami oda le van írva, és hát a háztartásokban is, ugye, hogy ezeket az ételeket be lehet építeni, ezeket a fűszereket, az ízvilágot be lehet építeni a mai konyhába, nagyon jól működnek, nem elvetemült, ha így fogalmazhatok, és ismerős számunkra. De mégis van benne egy olyan plusz, ami valamilyen szinten az elmúlt 300 évben feledésbe merült.
Szőcs előtt Csíkcsomortáni mesterszakáccsal beszélgettünk, köszönjük, hogy bennünket választanak és hallgatják műsorunkat. A folytatásban Fazakas István énekel.
Thank you. udvarában van egy rezgő nyárfa. Mint elmegyek alatta, nem hajlik az ága. Csipk is a levele, rajtam van a falu nyelve. Nincs van a szeretőnek hozzám igaz.
Önök a Gazda Élet című műsorunkat hallgatják ultrarövid hullámon a 92,3, a 96 és a 106,8 MHz-en. Ugyanakkor a középhullámú adókon és interneten is követhetnek bennünket a marosvásárhelyiradio.ro címen.
Ha érdekesnek vagy hasznosnak tartják az elhangzott információkat, véleményezzék vagy osszák meg a műsort, hűségüket ezúttal is köszönjük. Ha véleményük, észrevételük van a műsorral kapcsolatban, továbbra is jelezzék elérhetőségeinken.
Levélcímünk Marosvásárhelyi Rádió 540-445, Marosvásárhely, 1918. december 1. sugárút, 109 szám. Elektronikus levelet a gazdaélet@marosvásárhelyiradio.ro e-mail címre küldjenek.
Bordi Arankát és Madaras Gábort hallgattuk. Jövő kedden itt a Gazda Életben többek között Vizi János, csikjenőfalvi falugazdásszal beszélgetünk. Holnap ugyanebben az időben a Kertbarátok című műsorunkat sugározzuk. Csütörtökön 12 órakor a Vendégségben a Marosvásárhelyi Rádió című műsorunkkal jelentkezünk. Vasárnap a Faluvilága című műsorunkban a Hargita megyei Pálpatakáról hallhatnak. Gazda Élet műsorunkat követően viszont a mára kért zenés üzenetekkel várjuk Önöket. Szent Mártoni Elvirát hallgattuk. Kedves hallgatóink, ennyi fért mai gazdaélet műsorunkba. Műszaki munkatársam nevében is elköszönök, a jövő kedden 12 órakor újból számítunk figyelmükre. Műsorunkat a www.marosvásárhelyiradio.ro honlapon újra lehet hallgatni, de megtalálnak bennünket a Facebookon is. Most Benedek Gyula énekel, majd a Hargita Népi Együttessel búcsúzunk, rádiózzanak továbbra is velünk. Sármási Bocskai János köszöni figyelmüket a viszonthallásra.
Ika várban van egy siker rózsa, oda megyek, s leszakítok róla. Kezem a töm is megszúrta, meggyógyítja majd a babám csókja. Rózsa, rózsa, piros csipke rózsa, a babámnak nem kell tudjon róla, hogy a kezem a töm is megszúrta, és a szomszéd lánya gyógyítgatja, hogy a kezem a töv is megszúrta, és a szomszéd lánya gyógyítgatja.